Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sostársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott a szép estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk. Műsorunkat felvételről hallgatják.
Mikor fiaim 90 éves nagypapája meghalt, a legemlékezetesebb az volt az egyikük számára, hogy ő beszélt nekik iskolában a csillagokról. A legkisebb fiam, akinek nem ment könnyen az iskolai számtan, könnyes szemekkel mondta: a nagypapám tanított meg engem osztani. A másik nagypapa arról nem emlékezetes gyermekeim körében, hogy minden héten múzeumba, tájházakba vitte el őket, mindig máshova, és sokat mesélt nekik az életéről, a világ dolgairól. Valami fontos, a gyermek vagy a felnőtt számára fontos emlék megmarad a közös kapcsolatból. Ezek ajándékok. Érdemes végig gondolni, milyen kedves emléket, életre szóló üzenetet, ajándékot hagyott elhunyt hozzátartozónk. Sokszor ezek a gyászban lesznek számunkra igazán meghatározók, és talán jóval később döbbenünk rá, mit is hagyott örökül, mit ajándékozott, még a halál után is. Ezek az örökségek, kincsek, valódi értékes kincsek. A szeretetünknek látható, vagy érzékelhető ajándékai. Személyes emlékeimet szeretném megosztani Önökkel. Megpróbálok visszaemlékezni, hogy milyen emlékek kavarogtak bennem akkor, amikor meghalt a nagymamám. Idős szüleim voltak. Apai nagyszüleimet nem ismertem. Nem volt velük kapcsolatom. Már születésem előtt meghaltak. Anyai nagymamám élt, elég ritkán találkoztam vele, de akkor szeretgetett, dédelgetett. Tudta, mi a kedvenc ennivaló. A szemében kedves, a sok ránc között is jól látszó huncut cinkos mosolyt láttam. A mozdulatot, ahogy csak nekem elővette a hőn áhított kukoricát a sütőből. Amikor meghalt, az jutott eszembe. Nincs, aki azt mondja kedves hangon: aranyos kis picikém. Sírtam a temetésen, szerettem őt. Akkor vártam az első gyermekemet. Érdekes. Belém hasított az a gondolat, vajon én milyen anyukai és nagymama leszek. Szomorú voltam, hogy utolsó idejében nem találkozhattam vele. Kár. Én maradtam szegényebb nélküle. Előttem van szikár kidolgozott sovány keze. Ma is látom, ahogy imád a kulcsolja. Hajlott háttal, hátrafont kézzel ment szép virágai közé, és mindig a legszebbet vágta le, amikor tiszta kötény kötött maga elé, és temetőbe ment férjének, és 70 éve elhunyt gyermekeinek sírjához. Nyilván sose hallott arról, amit ma a pszichológusok mondanak, hogy van a gyásznak folyamata, meg ideje, meg különböző szakaszai. Ő úgy érezte, ez a heti temetőlátogatás az életének fontos, kiemelkedő, az ünnepi készülethez tartozó része. És ez neki így volt jó. Utána békésen folytatta mindennapi dolgos paraszti életét. Mit hagyott nekem örökségül? Pénzgazdaságot nem. Szegény volt, de az élete egy nagy igen. Nem alkudott meg. Hitét, erkölcsét nem adta fel semmi áron, tartása volt. Örökül hagyta imádságban összekulcsolt kezét. Messzire révedő szemét magam előtt látom. Az unokáival 12 volt neki, egyforma. A gyermekekre egészen odafigyelő szeretettel foglalkozott, beszélgetett. Abban a kevés időben, amikor együtt lehettünk, egészen az enyém volt ő, és én az övé. Nem törődött azzal. Számára kedves, vagy nem az a vő, a aki a gyermek, az unokájának az apja. Mindegyikünk aranyos, szeretett volt számára. Amikor 10 év körüli kislányként azt láttam, hogy minden szombat délután kimegy a temetőbe, még nem egészen értettem, mi szükség van erre. Ma már tudom. Ő akkor az elhunytnak is megadta a szeretetet, a tiszteletet. Számára egyértelmű volt, hogy férjének, a gyermekei életének van folytatása. A mennyei örök hazában. De jó lenne, ha valami ilyesmi lelki örökséget hagyhatnék én is majd az unokáimra. Jó lenne, ha áldás lehetnék számukra.
Második világháborúban született. Nagyon szerencsés gyermek voltam, akinek mind a 4 nagyszülője élt. A legtöbb emlékem az 1958-ban meghalt, apai nagyapámról maradt meg benne. Ő volt a Vági nagypapa. Mindig úgy hívott, kis szolgám, gyere, vár a birtok. És kisétált velem a Rábapartra és a földekre. Büszkén mutatta a birtokát, és közben megmutatta a növényeket, és magyarázta nekem, a pesti gyereknek, hogy melyik mire való, és hogyan kell vetni, gondozni. Ilyenkor rengeteget beszélt az ő gyermekkoráról, ami nekem olyan meseszerű volt, mert az annyira más világ volt, olyan messze volt tőlem. Ma is szép emlékem a déli harangszóra, mindig az asztalon volt a finom, forró leves, és az étkezés íma végén megszólalt a harang. És csak az úrangyal elimádkozása után fogtuk neki az étkezésnek. Húj kenyeret vágott fel a nagypapa, ami csak az ő feladata volt, akkor a késsel mindig keresztet rajzolt a kenyérre, és hálát adott Istennek az életet adó kenyérért. És csak azután szegte meg a kenyeret. Halál előtti nyáron is ott voltam náluk. Amíg élek, nem felejtem el, ahogy akkor elbúcsúzott tőlem. Édesapám jött érte. Ott álltunk már az utcaajtóban, amikor többször is visszament a házba, és mindig hozott valamit nekem. Egy vadonat új tehénből bukszát, majd egy nagy szelet sonkát szalvétába. És mindig úgy adta a kezembe, hogy azt mondta, fogadd el emlékül. Akkor nem értettem, miért teszi ezeket, és miért könnyes a szeme. Ma már tudom, hogy érezte, hogy végleg húcsúzik tőlem, és a velem töltött kedves emlékeitől. Néhány hét múlva szombaton ebéd közben jött a távirat, nagypapa halálában azonnal gyertek. Rohantunk az első vonattal Pestről Vágra. Még életben találtuk. Magához ölelt, és azt sugta a fülembe, egyre halkabban. Nekem már lejárt, mennem kell, vár az örökbíró, de te ne sírj. Ott álltam a sürgés forgásban kavargó fejjel. Mikor édesapám megfogta a kezemet, kivitt az udvarra. Gyengéden megfogta a két vállamat, egy kicsit eltolt magától, és könnyes szemmel csak ennyit mondott, most már én következem. Ott álltunk némán, nem tudom meddig. Akkor én ott nem éreztem az idő múlását. Visszamentünk a házba. Rokon öregnénik morajló imája közben. Mariska apu mozgásképtelen húga magához hívott, és a fülembe súgta, szinte csak úgy magának mondva, szokatlan, fakó hangon. Meghalt a papa, és ki fog engem ápolni? Én már fölösleges vagyok. Majd kis szünetet tartva kérte, fordítsa fal felé. Este észrevették a felnőttek, Mariska is meghalt. Két nap múlva együtt temettük őket. Némán és szótlanul a semmibe nézve meredtem a világba, és úgy éreztem, a 13 éves kamasz fejemmel mindennek vége. Ebből a dermedtségből a robogó autóban már messze a kis falunktól tértem észre. Mielőtt folytatnák vendégeinkkel kell a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból. Benne a Sorstársak című műsorunkat. A ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk.
Minden élettörténet, gyásztörténet más. Gyász folyamatának utolsó fázisa az, amikor már felismerjük, milyen ajándékot adott életével, jelenlétével, kapcsolattal, ami köztünk volt. Ma este a nagyszüleinkről kapott örökségekről beszélgetünk. Több rövid történetet osztunk meg kedves hallgatóinkkal. Mindegyikben az a közös, hogy az elhunyt nagyszülő halála egy örökségnek nevezhető csomaggal ajándékozta meg a tanúságtevőket. Sokféle örökséget kaphatunk felmenőinktől. Szeretném, ha ezek után saját élettörténetükön gyászokon elgondolkodva megtalálnák a személyes, szellemi lelki örökségüket. Talán még olyan is akad az örökségben, ami az Isten felé is elvezette, mint Juditot, a lelki anyukája és a nagymamája.
A szorult, megrázó helyzetből hogyan tudtál kilábalni? Ki segített ebben neked?
Az én abortuszom után egy jó 3-4 évre megismertem a lelki anyámat, aki egy csodálatos és nagyszerű teremtés volt, mert már tavaly meghalt, de Isten különös gondviselésének tudom azt be, hogy pontosan akkor találkoztam vele, amikor a legjobban szükségem volt rá, mert ő jóban lelki anyám volt, nem testi értelemben, de minden támaszt, minden segítséget megkaptam tőle. Egyszerűen csak szeretett és elfogadott, nem követelt tőlem semmit, semmilyen feltételt nem támasztott az ő szeretetének, és most már tudom, hogy ő úgy szeretett, ahogy az Úr. Mert tudjuk Istentől, Istenről, hogy feltétlen nélkül szeret, és ő úgy szeretett.
Idáig elmondtad életednek egy fordulópontját, nehézségét, egy krízis helyzetét. Elmondtad azt, hogy a lelki édesanyád milyen nagy segítséggel volt, mennyire tudott ő vezetni. Emlékszel-e még valami olyanra, hogy rajta kívül ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon? Ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon?
Igen, a nagymamám. A nagymamám egyszerű parasztasszony létére rendkívül imádságos életet élt, bár én ezt akkor abban az időben nem értékeltem. Csak később, amikor bajba kerültem, és jöttek a problémák, akkor sejlett fel bennem, hogy az édesanyám, nagymamám rendkívül sokat mondta a rózsafűzért. Kapálás közben, fejés közben, takarítás közben, bármikor mindig láttam, hogy imádkozik, és én furcsának találtam, mert én nem mondtam a rózsafűzért, arra nem tanított ő engem meg, és az édesanyám sem. De amikor a sok probléma és baj bekövetkezett az életemben, én tudom így vissza gondolva, hogy az ő imája mentett meg, ebbe biztos vagyok, ez nem fantázia, hogy az ő imája mentett meg.
Hosszú időn keresztül érted az életed, úgy, mint sokan mások ebben az országban. Együtt valakivel, akit úgy éreztél, hogy szeretsz, aztán csalódtál, aztán kerestél. Hogy találtál rá az irgalmas Istenre?
Az is egy nagyon szép emlék, olyan, mintha ma történt volna. Valahogy ez úgy van, hogy amikor a szeretet, az Isten szeretete megérinti az ember, nem tudja a szavakat sem elfelejteni, amik akkor a szívébe beleíródnak. Úgy kezdődött, hogy meghalt a nagymamám, akit nagyon szeretem. Biztos vagyok benne, hogy ő járt közben azért, hogy én észhez térjek, mert a sírjánál, mikor benéztem a sírba, és megláttam a szemfedelen a nagy embernagyságú fekete keresztet, akkor egy szempillantás alatt lejátszódott előttem az életem. De legfőképpen azt láttam, hogy mik azok a nagyon nagy vétkek, bűnök, mulasztások, amiket eddig nem is gondoltam, hogy az annyira nagy bűn. Tehát az úgy valahogy megvilágosodott, hogy amiről azt gondoltam eddig, hogy hát hát csak egy ilyen kis műtétke, és hát úgy elfelejthetem, és kisöpörhetem magamból, és így ugye próbáltam bedugni a homokba a fejemet, hogy én ezt már is felejtettem, és már megnyugodtam ebben. És ez ott megvilágosodott előttem nagyon konkrétan, és nagyon mélyen érintve, úgyhogy láttam Jézusnak a szenvedését emiatt, a véres, a testét, ahogy miattam szenved. Emlékszem, hogy következett egy szentmise, és mivel nem voltam a férjemmel szentségi házasságban, nem éltem vele, ezért nem áldozhatom katolikus egyház szerint. Végtelenül bántott ez a dolog, nagyon nagy kínszenvedés volt ezért nekem szentmisére járni. Nem is jártam, nagyon ritkán mentem el, és ugye itt, hát itt volt a gyászmise, itt ott kellett lennem, és akkor az édesanyám áldozáskor, áldozás után visszajött, és megfogta a kezem, és azt mondta, hogy nem baj, kislányom, majd egyszer te is áldozhatsz.
Van, amikor nem a nagymama vagy a nagypapa rendítetlen hite, kitartó imádsága, hanem az élete, a tettei, a tiszteletre méltó emberség bontakoztat ki valamit az életünkben. Balázs, te kiskorodban nagyon sokat voltál a nagymamáddal, nagypapádat is ismerted. Mivel ajándékoztak meg ők téged? Milyen emlék időződik fel benned, ha most kérdezlek téged?
Vannak gyerekkori emlékek, ami a mindig mézes vajas kiflit rendeltem kakaóval, vagy a délutáni alvás előtt még mindig volt egy dominó parti, ahol mindig hagyta, hogy megverjem, és utána akkor jó bosszus volt. Elég sokat voltam a nagymamámnál napokig, és volt egy időszak, amikor elég sokat idődáskor. Amikor már felnőttem, végül is egy házban laktunk, és hát lementem időnként hozzá, akkor nagyokat beszélgettünk, politizáltunk. Aztán persze már romlott a hallása, úgyhogy valószínűleg az egész ház hallotta, hogy én éppen hogy vélekedem. Ez mindig az a lényeg, hogy azért meghallott engem, mert a hallókészülékhez nem sok kedve volt. Szerettem, hogy ilyen szókimondó, és egyszer fültanúja voltam, hogy fölvette a telefon valamikor napközben, és a mamámat keresték, és felháborodva mondta, hogy hát hogy képzeli, hát munkaidő van, dolgozik, és akar még valamit? Aztán kis csönd, na akkor viszont hallás, egy puf lecsette. Szóval érdekes volt, aztán amikor már úgy öreg lett, akkor időnként lementem hozzá gitározni, énekelni, azt nagyon szerette. Volt néhány kedvenc éneke, azt szívesen meghallgatta mindig.
Nagypapával milyen kapcsolatra emlékszel ma vissza?
Messze volt tőlem, nem is sokat találkoztunk, és kicsit olyan volt, mintha biztos nyilván sok bölcsességet akart átadni, meg tanítani, de mindig az jött le nekem, hogy egy oktatás van. Az, hogyha fel akartam mászni a fára, akkor felhúzódsz, és akkor ha nem tudom megtartani magam, akkor mászhatok fel, mert akkor leessem. Ami nyilván igaza volt, de nekem minden alkalommal egy oktatás volt az, amikor ő valamit mondott, valamit hozzátett, hogy igazából lehetne jól csinálni. Nem éreztem elfogadást.
Balázs nagymamájában különösen értékelte az elfogadó szeretetet, a szókimondását. Követendőnek érezte. A nagypapája úgy látszik, inkább fejleszteni, okosítani akarta, tanácsal látta el de szívéhez ezzel nem tud hozzákerülni. Júcsi, kisgyermekes fiatalasszony, nagyszüleivel kapcsolatban fájó emlékei vannak. A lelki örökségével kapcsolatban a Szentírásban a Bölcsesség könyve 4. fejezet ütött eszembe. Nincs haszon az istentelenek gyerek hadából, és a fattyúhajtás nem bocsátja mélyre gyökerét, sem szilárd alapra nem lesz szert. Mert ha ideig óráig burjánzó állókat hajt is, mivel nincs tartása, megingatja a szél, és a viharok ereje gyökerestől kitépi. Örös körül letöredeznek, amíg fejletten ágak, és a gyümölcsül élvezhetetlen, éretlen és ehetetlen. Semmi hasznát nem lehet venni, mert a törvénytelen egyesülésből támadt gyermekek bűntanúsítják, amikor Isten ítélkezik a szüleik fölött. Nem gondoltam, hogy a kemény szavak ennyire igazak lehetnek ma is az életünkben. De ugyanakkor jó volt megtapasztalni, hogy ennél csak Isten irgalma és gondviselő szeretete a hatalmasabb. Júcsi,
nagyszüleid nem élnek már. Amikor rájuk gondolsz, akkor mi jut eszedbe? Vagy egyáltalán eszedbe jut-e még az ő névnapja, születésnapja, esetleg a karácsony vele? Mi az az emlék, ami kedves, és mi az, ami, hát, te nem csinálnál az unokádba?
Apai nagyszüleim akkor haltak meg, amikor még elég kicsi voltam, de róluk sokkal több emlékem maradt meg, mint az anyai nagyszüleimről, akik sajnos elváltak. Vidéken laktak, ezért nagyon ritkán láttam őket, úgyhogy velük sajnos nem volt egy szoros kapcsolatunk, és igazából, mint nagyszülők nem is nagyon szoktam rájuk gondolni. Amikor halottak napján kimegyünk hozzájuk a temetőbe, akkor nyilván megemlékezünk róluk is, de egyáltalán nem mondhatom sajnos, hogy közel álltak hozzánk. Az apai nagyszüleim viszont nagyon kedves emberek voltak, és róluk csak szép emlékeket őrzök, amikor az összes karácsony, illetve nagyobb ünnep őnáluk volt, és az ölükbe vettek, együtt játszottak velünk, a legfinomabb ételeket rakták elénk. A nagymamám 70-80 év között volt, és mi voltunk a szemefényei. Tényleg csak szépeket tudnék róluk mondani. Névnapjukon, születésnapjukon is mindig eszembe jutnak. Nem csak amikor a temetőben járunk. Nagypapámról talán több emlékem van, ő nagymamám után 5 évvel halt meg, tehát akkor már én is nagyobb voltam. Gyönyörű fajátékokat készített kifejezetten nekünk, illetve ezt a mesterséget tanulta, és az építőkockától kezdve kis favonaton át mindent a mai napig őrzünk tőle, de olyan szinten, hogy ezt ma saját gyermekünknek tudjuk továbbadni. Fali képek, dísztárgyak, amiket ő készített fából, az is a lakásunkat díszítik, illetve a szüleim lakását, úgyhogy ezáltal is, ha ránézek egy-egy ilyen tárgyra, akkor ő jut az eszembe. Nagymamám meg mint egy gondoskodó tyúkanyó van előttem, akitől csak és kizárólag szeretetet kaptunk. Nagyon intenzív nem volt a kapcsolatunk velük sem, mert sajnos nagyon idősek voltak, ahhoz, hogy aktívan tudjanak velünk foglalkozni, vagy akár elvigyenek sétálni. Tehát inkább mi mentünk hozzájuk, és a családi ünnepekkor találkoztunk velük.
Említetted, hogy a nagymamátokkal nem volt kapcsolatotok, és ugye a nagymama meg a nagypapa elváltak. Miért nem volt velük kapcsolatod?
Édesanyám elég kicsi volt, 5-6 éves, mikor elváltak a szülei. Ő az édesapjához került, az öccse pedig az édesanyjához, és nagymamámnak mindig az egy szem szeretett gyermeke a nagybátyám volt, és ez sajnos megmaradt élete végéig. Anyukámat nem szerette, mert annak idején házasság előtt fogant, és el akarta őt vetetni. Sajnos egy idős nagynéni közölte ezt anyukámmal később, hogy milyen módszerekkel próbálta elvetetni az édesanyja. Ő életben maradt, mert szívós volt. Megszülte, és élete végéig gyűlölettel vette körül. Nem tudta őt elfogadni. Így nekünk is azért nem volt vele kapcsolatunk, mert nem kereste édesanyám társaságát. A gyermekeire sem volt kíváncsi olyan szinten, hogy amikor születtünk, akkor a kórházban sem látogatta meg őt, nem segítette soha semmiben, és anyukám ezt nem is tudta a mai napig feldolgozni, hogy az édesanyjától nem kapott szeretetet. és ez egy borzasztó nagy teher, amit hordoz egy életen át, és lassan 60 éves, és még mindig nem tudott ezen túl lendülni. Így sajnos nekünk sem maradt meg különösebb emlék a nagyszüleinkről.
Anyukád titeket nagyon szépen és szeretett nevelt. Több gyermeke született, úgy tűnt, hogy mindenkit örömmel és szeretettel fogad, és olyan igazi anyuka lett belőle, aki szereti gyermekeit. És én úgy látom, hogy ő már jó nagymama.
Ő mindig azt mondta nekünk, hogy elhatározta annak idején fiatalon, hogy ha neki gyermekei lesznek, akkor egyformán fogja őket szeretni, hogy soha ne érezzék a gyerekei azt, amit ő érzett annak idején, hogy az öcsét elfogadta, az édesanyja, nem kellett tanulnia, bármit tehetett, mindent elnézett neki, anyukámat verte, szitta, csak gyűlölte, bármit tett, soha nem felelt meg neki, és éppen ezért kezdettől fogva figyelt arra, hogy mi hárman, aztán később, amikor a húgom megszületett, négyen soha ne érezzük azt, hogy bármelyikünk felé jobban vonzódna, és hát az igazi ős anya típus azt lehet rá mondani, akinek mindene a család, nem is ment vissza dolgozni, csak a családjának élt, hogy a gyermekei egy boldog otthonban nőjenek föl, és ezáltal az unokáihoz is nagyon vonzódik.
Nagyon jó látni, hogy édesanyád, meg a ti családotok hitben él, és ez szerint is cselekszik. Jó látni Jézus irgalmas szeretetét, hogy nem kell ennek örökön időkön át tartani ennek a gyűlölet sorozatnak. Lehet vége Isten kegyelméből.
Ma este a nagyszüleinkkel kapcsolatos gyászunkban kapott, olykor nehéz, de legtöbbször szép, kedves, igaz, kincset érő örökségeinkről beszélgettünk. Amit pedig felmenőink esetleg a bűnükkel, gyarlosságukkal elrontottak, azt Jézus megváltó szeretete, valamint a mi Isten felé kimondott és megélt igenünk, imádságunk helyre tudja hozni. A 128. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útján jár. Élvezheted majd, amit kedved szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőhöz, és mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. Lám, milyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionból az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján, s lásd meg fiaidnak fiait, s békesség legyen Izraelnek. kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
Kovács Métrel Mária.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.